Kegyelem létünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Isten házában. Énekléssel kezdjük az Isten tiszteletünket, a 155. dicséretünket énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. A 485. dicséretünket énekeljük most mind az 5 verszakával. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt az örökkévaló Isten beszédére, amely most a Bírákkönyve 6. fejezetéből hangzik hozzánk a 25. verstől a 32. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki, azaz Gedeonnak az Úr. Védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vág ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent pahasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől. Ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak, vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták, Gedeon, Jóás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak, hozd ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele. Ti akartok perelni a Baálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaálnak, mivel azt mondták, pereljen bele a Baál azért, amiért lerombolta az oltárát. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem cselekvői is. Helyünket elfoglalva imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönünk neked minden percet, amit előtted való csendben tölthetünk. Köszönjük, hogy megőriztél minket, és ideérhettünk, és hisszük, hogy ajándékot készítettél mindnyájunk számára. Valljuk, Urunk, hogy ami sokszor háborgó és fáradt szívünk, csak nálad nyugszik meg igazán. Köszönjük neked, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy békességet ígérsz nekünk, a te békességedet adod nekünk. Nem úgy adod, ahogy a világ adja. Magasztalunk téged mindazért, amit ígéddel eddig elvégeztél bennünk. Kérünk, te magad szólj hozzánk most is az írott és hirdetett igén keresztül, és legyen a te szavad ír és gyógyító erő. Olyan nagy szükségünk van rád, és a te gyógyító, tisztító, bátorító szavadra. Kérünk, ajándékozz ezzel meg most minket, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. 466. énekünk első verszakát énekeljük most Isten üzenetének meghallgatására készülve. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Istenünk igéje még Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, annak a 8. fejezete a 31. verséből hangzik hozzánk a következőképpen. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Most foglaljuk el a helyünket. Egy héttel ezelőtt az Ézsaiás próféta könyve a 35. fejezetéből olvasva az igét, Isten úgy mutatkozott be nekünk, mint aki szabadító Isten. És olyan csodálatos, hogy most ezekben a napokban mindazok, akik a Bibliaolvasó kalauz alapján olvassuk Isten igéjét, azok megint csak erre csodálkozhatunk rá, hogy Isten szabadító Úr. Gedeon történetében is. Erről van szó, amely történetről most csak egy részletet hallottunk. De hogy igazából megértsük Isten üzenetét számunkra ebből a bibliai szakaszból, ahhoz egy kicsit tekintsük át ennek a kornak az eseményeit, a történelmi hátteret. Az egyiptomi rabszolgaságból megszabadult zsidó nép a 40 év pusztai vándorlást követően Krisztus előtt 13. században letelepült Kánaán területére. Ezt a folyamatot a bibliai tudomány izraelita honfoglalásnak nevezi, de nem abban az értelemben, mintha ez az egyik pillanatról a másik pillanatra történt volna meg, tehát így sikerült volna birtokba venniük az egész területet. Hiszen tudjuk azt, hogy az első évtizedekben jobbára csak a ritkábban lakott, a mezőgazdasági művelésre nem igazán alkalmas, hegyvidéki részeket tudták elfoglalni, és a folyóvölgyekben elterülő és mezőgazdasági művelésre alkalmas részek, azok megmaradtak inkább az őslakosok, a pogány népek kezén. A zsidók ott kezdetben nem is nagyon foglalkoztak mással, mint nomád állattenyésztéssel. Idővel azonban át kellett nekik is térniük a letelepült életformára, a földművelő, mezőgazdaságból élő helyi népek életmódjára. Ennek csinyát-bínyát tőlük kellett megtanulniuk, hiszen ez ismeretlen volt számukra. Ezzel így magában véve nem is lett volna baj, a baj ott kezdődött, hogy a kultúrával együtt jött a kultusz is. A szántás, vetés, aratás elsajátításához hozzátartozott a bőséget, jó termést, áldást biztosító pogány istenek, bálványok átvétele is. És Izrael népe kezdett úgy gondolni arra az Istenre, aki szövetséget kötött velük, és aki megszabadította őket az egyiptomi nyomorúságból, és olyan csodálatosan vezette a pusztában, hogy ő igazából a vándorlás istene. És kezdte úgy tisztelni Baált és Asérát, azokat az isteneket, melyek az ott lakó, az őslakos népek istenei közé tartoztak, mint akik pedig már a letelepedett életforma istenei. És akiket azért nem árt tiszteletben tartani, hogyha azt akarjuk, hogy legyen elég csapadék, napfény, termés. Hiába figyelmeztette őket ennek a veszélyére, Józsué, a vezetőjük, még a honfoglalás kezdetén. Mégis, látjuk, ahogyan olvassuk a Bírák könyvét, hogy a népről csak ezt lehetett elmondani újra meg újra, Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a Baálukat tisztelték. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a közöttük és körülöttük lévő népek prédáivá váltak. Gedeon idejében is pontosan ez történt. Már 7 évvel sanyargatták őket a midjániták. És hogyha elolvassuk az egész fejezetet, akkor azt látjuk, hogy a midjánitákra az volt jellemző, hogy elhajtották az állatokat, hogy nem hagyták élelemhez jutni a zsidó embereket, hogy a termést elvitték, vagy éppen elpusztították. Hasonlítja őket a Szentírás a sáskákhoz, hogy úgy lelegeltek szinte mindent, mint amikor sáskajárás van. Az ilyen nyomorúságban élő zsidó népnek csak végső elkeseredésében jutott eszébe az ő szabadító istene. Azt olvassuk, hogy már amikor nagyon elszegényedtek, akkor kezdtek el kiáltani Istenhez. És Isten pedig válaszképpen először küld egy prófétát. És ez a próféta elmagyarázza a népnek, hogy miért is jutottak oda, ahova. Aztán pedig arról olvasunk, hogy elküld egy angyalt Gedeonhoz. Mert Gedeont választotta ki az Isten, hogy általa megszabadítja ezt a népet az ellenségtől. Gedeon persze először szabadkozik, amikor hallja, hogy az Isten milyen feladatot akar rábízni. Gyengének és alkalmatlannak érzi magát, ami emberileg teljes mértékben érthető. Ő volt a legkisebb fiú apja házánál, ezt is elmondja. És az ő nemzetsége a legkisebb a törzsön belül, és egyébként sem tanult fegyverforgatást. Hát hogy állhatna ő a nép élére? Az Úr azonban bátorságot önt a szívébe, szavával. Sőt, egy csodás jellel megbizonyította számára azt, hogy valóban ő, tehát az Úr szólította meg. És hogy vele lesz, és általa győzelemre segítheti az övéit. Mert Isten győztes életre hívta el az ő népét. Győztes életre hívott el bennünket is, amelyben mindenek előtt önmagunk, a bűneink, a kísértéseink, az óemberünk felett arathatunk diadalt vele együtt. Gedeonnak elsőként a kis hitűsége, a bátortalansága, a kétségei felett kellett győznie. Azaz, ezt úgy is lehetne mondani, hagynia kellett, hogy az Isten meggyőzze őt. A mai igény pedig már arról szól, hogy a folytatásban egy sokkal nehezebb próbát kellett neki kiállnia. Mielőtt az Úr elküldte volna őt az ellenség elleni ütközetre. Azt látjuk, hogy az elvi elhatározás, az elvi elszánás után most Gedeonnak a tettek mezeire kell lépnie. És ráadásul azonnal. Hallottuk, és ezzel kezdődött a mostani ige szakaszunk, hogy milyen parancsot kap ő, hogy rombolja le a pogány Istennek emelt oltárt, a Baálnak emelt oltárt, vágja ki a fát, a szent fát, amelyet a pogány istennőnek szenteltek, és építsen egy másik oltárt, és ezen az oltáron az élő Istennek áldozzon. Gondoljuk csak végig, hogy mekkora feladat lehetett ez Gedeon számára. Ha csak magára, az oltára gondolunk, arra, hogy milyen lehetett A 20. század elején éppen hely az ókori Ofra közelében kiástak egy ilyen pogány kőoltárt a régészek, és 8 négyzetméter volt az alapterülete, és 160 centiméter a magassága. Aztán ki kell vágni egy életerős tölgyfát, fölaprítani, levágni egy 7 éves tenyészpikát. S ráadásul annak az Istennek az oltárát, és Isten nőnek szentelt fát tenni tönkre, pusztítani el, amely Istenekben az ottani pogány népek bíztak és hittek. Most vizsgázik Gedeon elméleti hite és engedelmessége ezen a bálvány romboláson. És azt látjuk, hogy mielőtt az ellenséges nép uralmát megdönteni, előbb a pogány istenek Baál és Asera uralmát kell megdöntenie. Mert hiába szabadulnának meg a külső ellenségtől, hogyha a belső ellenség még ott ülhet a trónon. Hiába kergetnék a midjanitákat a határon kívülre, hogyha a szívük, az életük fölött még a midjaniták istenei uralkodhatnak. Amíg a bálványok nem dőlnek le az ő életükben, hiába döntik meg a pogányok uralmát. Ez az első lépés. Hogyha Gedeon tényleg győzelmet és szabadulást akar szerezni a népének, akkor azt a bálvány rombolással kell kezdenie. De mi is az, hogy bálvány? A modern, felvilágosult ember már nem imád ilyeneket. Legalábbis ezt állítja magáról. Talán egyikünk udvarán sem áll ilyen oltár vagy szobor. És nyugodtan azt mondhatnánk, hogy jó, hát lehet, hogy ott 3000 évvel ezelőtt ez probléma volt, de mi közünk van nekünk mindehhez? A Biblia azonban mást mond. A Szentírás azt állítja, hogy bárki és bármi lehet bálványá az életünkben, amit vagy akit Isten helyett az ember vallásos tisztelettel, rajongással tisztel, bálvány lesz az, aki vagy ami olyan jelentőségre tesz szert az életünkben, hogy észrevétlenül oda nő Isten mellé, vagy fölé. Bálvány az, amitől függővé, kiszolgáltatottá válik az életünk, annyira, hogy uralkodni kezd rajtunk. Isten azonban nem osztozik az uralmon senkivel és semmivel. A bálványok elszakítanak ezért bennünket az élő Istentől. Nem véletlenül kezdődik így a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Vagyis nincs olyan, hogy is, Isten is, meg valami más is. Itt csak vagy van. Vagy az Úr. És akkor igaz az, amit a Rómaiakhoz írott levélből hallottunk, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Vagy a bálványok, de akkor nem számíthatunk az élő Istenre. Valójában annyiféle bálványa van a mai embernek is, nekünk is. Legalábbis körbe vesznek bennünket, és nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, hogy semmi se nőhessen fel bálványa az életünkben. Kálvin ezért mondta az ember szívére azt, hogy valóságos bálvány gyár. Mert bálványá lehet nem csak egy ártatlannak tűnő szenvedély, hogyha az boldogság pótlékká válik, hanem még egy kifejezetten hasznos tevékenység is bálványá válhat, mint például a munka. De bálványá válhat egy eszme vagy egy ideológia is, amit mindenkinek követni kell, még akkor is, hogyha a félvilág belepusztul. És itt gondolhatunk a különböző izmusokra. Vagy bálványá lehet egy használati tárgy is, aminek az a rendeltetése, hogy bennünket szolgáljon, hogy segítse a tevékenységeinket, a munkáinkat, és ehelyett meghatározó hatalommá lesz, és uralkodni kezd felettünk. Lehet ez akár telefon, vagy tévé, autó, pénz, vagy a lakásunk, vagy bármi. Mint ahogy bálványá válhat számunkra egy személy is, akinek a jelenléte vagy a hiánya határozza meg a gondolkozásunkat és a cselekedeteinket. Bizony számtalan példát látunk erre is, hogy emberek imádják a társukat, vagy imádják a gyermekeiket, vagy egy úgynevezett sztárt. És amikor kiderül erről az emberről az, hogy hát igen, azért ő is csak olyan halandó hétköznapi ember, vagy esetleg meghal az, akihez így imádattal kapcsolódtunk, akkor csak az üresség és a boldogtalanság marad utána. De még olyan nemes érzelmek is, meg gondolatok is bálvánnyá válhatnak, mint a hazafiság, vagy az élet tisztelete. Mert hogyha az első helyre lépnek ezek, akkor óhatatlanul az Istenünké lesznek. És nem szabad elfeledkeznünk a legnagyobb bálványról, az, amitől a legnehezebb megszabadulni, saját magunk, az én önérzetem, az én igazságom, az én becsületem, az én szenvedésém, az én sorsom. Isten azonban épp ettől akar megóvni ma bennünket, attól, hogy a bálványainkban, a státuszszimbólumainkban, önmagunkban bízva elvesztünk. És ezért hív bennünket is ma bálványrombolásra. És ezzel kapcsolatban négy üzenetben tudnánk bárcsak a szívünkbe fogadni Isten szavát. Az első az, amit megérthetünk ebből a történetből, hogy a bálványrombolást otthon kell elkezdeni. Ha belegondolunk abba a helyzetbe, amelyben Gedeon és a népe is élt, akkor arra gondolnánk, hogy de hát nem ezzel kéne most foglalkozni. Hát most sereget kellene toborozni, most fel kellene készülni a harcra. És mégsem ezzel kezdi az Úr. Az első az, hogy Gedeonnak otthon kell rendet tennie. Mert ki is az az oltár, amit neki le kell rombolni? Az nem egy midjanita kiskirály építette oda. Hát ez az apja udvarán áll. És ezt kell Gedeonnak lerombolnia. A Baálnak épített oltárt, az Asérának állított szentfát. Baál ott a kánaáni népek között a termékenység, a bőség és a szerencse istene volt. Mai nyelvre talán így lehetne ezt lefordítani, hogy a jólét és a fogyasztás istene. És akkor úgy eszünkbe juthat mindaz, amit napjainkban olyan sokszor hallunk, hogy addig élet az élet, amíg növekszik a fogyasztás. azért éljünk, hogy fogyasszunk. És hányan elhiszik ezt, hogy valóban ez lehet az egyetlen életcél. És ez lehet az egyetlen fő vágyunk, hogy mindenből lehetőleg a legújabbat, a legfrissebbet megvegyük, a legdivatosabbat, és nem maradhatunk le semmiről, akkor sem, hogyha ezért áldozatokat kell hozni. Mert hogy azért ez a Baál nem csak olyan Isten volt, amelyet úgy nézni lehetett, vagy nézni kellett. Baálnak áldozni is kellett. És mégpedig, hogyha úgy hozta a sora, akkor embert is áldoztak neki. Vagyis ez az Isten csak akkor adott, hogyha neki is adtak, és csak akkor volt bőség, hogyha az ember vérét sorgatták érte. Legalábbis így hitték, és így gondolták ott akkor sokan. És most ez az Isten volt ott középen. Ez az Isten az ember vágyainak a kivetítése. Ez az Isten egy hamis elgondolás, hogy úgy jutok előrébb, hogy feleszem magam elől tulajdonképpen a saját életemet, meg a saját jövendőmet. És ezért kell lerombolni ezt az oltárt, mert különben belepusztulunk. Feláldozzuk az egészségünket, az energiánkat, az időnket, a kapcsolatainkat, mindent ennek az Istennek a kedvéért. Hány ígéretes tehetség, hány és hány házasság, és hány család folyatta már a vérét a Baál oltárán, és vált áldozatává a mohóságnak, a sosem elégnek. A szerető, élő Isten ma arra hív, hogy rombold le ezt a bálványt a szívedben, az életedben, a családodban. És mit jelent az, hogy romboljuk le? Az, hogy nevezzük nevén, hogy ez meg ez bűn, mert elválaszt engem Istentől. És mondjuk ki Isten előtt, hogy én ezt nem csinálom tovább. Nem akarom tovább csinálni, mert bele fogok pusztulni. Az első felszólítás tehát így hangzik, hogy kezd otthon. A második pedig az, hogy keres hozzá társakat. Gedeonról azt olvastuk itt, hogy 10 embert vett maga mellé a szolgái közül. Isten ugyan nem mondja ezt neki. Valószínűleg maga jött rá erre Gedeon, hogy segítséget kell hívnia. Hiszen szó szerint akkora fába kell vágni a fejszét, amihez társakra van szükség. Meg le kell vágni azt a hatalmas bikát, aminek a puszta lefogása és becsületére vált volna mondjuk még Toldi Miklósnak is. De ez a bálvány rombolásra is igaz. A megkötözöttségeinktől, a mániáinktól, a rögeszméinktől nem tudunk egyedül megválni. Ehhez segítség kell. Nyilván elsősorban az élő Isten az, aki ebben vezetés segítségünkre van Szent Lelke által, de azt látjuk, és azt is tapasztaljuk, hogy még egymásra is, lelki testvérekre is szükségünk van. Ehhez kell a gyülekezet, ehhez kell a közösség. És ehhez nem elég a vasárnapi templomba járás. Ehhez szükség van az egymással gyakorolt lelki együttlétekre. Otthon, a családban, ima közösségben. Hogy a gyülekezetben, kis csoportokban, biblia tanulmányozó, imádkozó közösségekben, ahol úgy lehetünk ott, hogy elmondhatjuk egymásnak, hogy nekünk mit nehéz megtagadni, mitől nehéz megválni, mivel küzdködünk, miről nehéz lemondani. És ahol azt is elmondhatjuk, amikor Isten szent lelke által mégis győzhetünk, ahol együtt imádkozhatunk, és együtt magasztalhatjuk a győzelmekért az Urat. Nekem hálás a szívem Isten iránt azért, hogy a gyülekezetünkben is azt látom, hogy egyre több testvér ismeri föl ezt, hogy igen, szükségünk van egymásra. Oda kell fordulni egymáshoz. És bárcsak, akik még így lelki testvér nélkül vannak, ők se nyugodnának ebbe bele, hanem imádkoznának azért, hogy Isten adjon lelki testvért, mutassa meg, hogy kihez léphetnek oda, kit szólíthatnak meg. Keres társakat. A harmadik felhívás pedig így hangzik, hogy számolj az ellenségeskedéssel. Legyél ennek tudatában. Gedeon nyilván számította arra, hogy milyen következménnyel fog járni az, hogy ő ott azt az oltárt lerombolja, és azt a szent fát kivágja. Valószínűleg arra gondolt, hogy ki fogja vívni az apja haragját, és biztos, hogy az is átfutott a fejében, hogy a többiek és a város lakói is mit fognak gondolni, és majd mit fognak tenni. És mégis miért tudja megtenni? Nyilván csak azért, mert az élő Isten mondta neki ezt. Az élő Isten parancsolta ezt. És hogyha ő parancsolta, akkor majd ő meg is fogja védeni őt. És valóban hallottuk a történetből, hogy micsoda felháborodást váltott ki Gedeonnak a tette. Hogy rögtön elkezdték keresni, hogy vajon kikövethette ezt el, és igencsak hamar kiderült, hogy Gedeon az. És akkor mennek és kérik az apjától, hogy adja ki a fiát, mert meg kell neki halnia, hát megsértette a vallásos rendet. De nem döbbenetes ezt, testvérek. Legalábbis a zsidó nép tagjai között. Annak a népnek a tagjai között, amely nép azt hallotta az ő urától, hogy ne imádjanak más isteneket. Sőt, hogyha az Ószövetséget olvassuk, akkor látjuk, hogy milyen szigorú büntetés járt, hogyha valaki mégis más istent imádott, más istennek készített oltárt. Mekkora tud lenni a sötétség, mint ahogy ott is már a zsidó nép tagjai között is. Hogy ahelyett, hogy a zsidó emberek örültek volna a bálvány pusztulásának, így felháborodnak ők is. Igen, aki a saját személyes életében hajlandó az ilyen nagy változtatásra, hadd mondjam így, hogy a szellemi és lelki nagy takarításra, az előbb-utóbb szembe fogja találni magát az ellenségeskedéssel, azzal, hogy általa és így, hogy enged az Istennek a világosság terjed, és ahol addig sötétség volt, ott azonnal feltűnik a világosság, még egy kicsi fény is, és ez irritálni fogja a sötétségben élőket. És ezen nincs mit csodálkozni. Még azon sem, hogyha esetleg megharagudnak ránk, mert azt látják, hogy mi másképpen gondolkozunk, másképpen élünk. Csak mi ne haragudjunk meg rájuk, hanem sokkal inkább Isten szent lelke által próbáljuk meg szeretni ezeket az embereket is, és közvetíteni az Isten szeretetét feléjük. szembe találhatjuk magunkat az emberek ellenségeskedésével. De, és ez a negyedik üzenete most ennek az ige szakasznak, hogyha valóban az Isten nevében cselekszünk, az ő parancsára tesszük, amit teszünk, akkor bízhatunk az ő védelmében. Még ha ez lehet, hogy nem várt módon érkezik is, lehet, hogy nem úgy, ahogyan mi azt elképzeltük. Gondoljunk csak itt is bele, hogy végül is hogyan alakul tovább itt a történet. Apa és fia között. Pedig igazából milyen mély konfliktus ez, különösen, hogyha belegondolunk abban, hogy az a történet egy tradicionális világban megy végbe. Egy olyan világban, ahol az apa szava döntő volt. A család főjé, vagy a nemzetség főjé. Hogyha ő meghozott egy döntést, akkor a gyermekeknek követnie kellett őket ebben is elfogadni. És mi történik ebben a helyzetben? Valami csodálatos bölcsességet kap Gedeon édesapja ott akkor, amikor mennek is szinte neki támadnak az emberek, hogy mégis mit gondolt a te fiad, és hogy tehetett ilyet. És akkor szembesíti őket az apa ezekkel a kérdésekkel, hogy ki akarjátok megmenteni Baált? Az ember védi Istent? Hát milyen Isten az, akit az embernek kell megvédeni? Egy őrséget kell fonni egy oltár körül? Hát nem fordítva kellene ennek inkább lenni? Nem Isten, ami oltalmazunk? Nem Isten, ami hűséges úrunk? És nem az az igazi, az élő Isten, aki valóban meg is tud védeni bennünket. És az derül ki, hogy aki Isten miatt kerül bajba, veszélybe, az mindig számíthat az ő védelmére. Négy rövid bátorítás, felhívás hangzott el most itt ennek a bibliai történetnek az alapján számunkra. Az első, kezdjük otthon, a saját életünkben a bálványrombolást. Keressünk hozzá társakat, lelki testvéreket. Közben ne lepődjünk meg, hogyha ellenségeskedéssel találjuk magunkat szembe. Ne háborodjunk fel rajta. Inkább imádkozzunk azért, hogy mindezek ellenére tudjuk szeretni ezeket az embereket. És végül bízzunk annak az Istennek a védelmében, aki minden hatalom menjen és földön. És hadd fejezzem be azzal, hogy azt láttuk, hogy Gedeonnak kellett egy új oltárt építenie. Ezt az új oltárt az élő Istennek, az Úrnak. Mit jelent vajon számunkra ez? Hiszen mi nem tudunk olyan áldozatot hozni Istennek, ami igazán kedves volna számára. Nos, a jó hír az, hogy nekünk nem is kell, mert az a golgotai oltár, amelyen Isten az ő egyszülött fiát feláldozta értünk, az elegendő és megfelelő áldozat Isten számára a bűneinkért, és minden bálványimádásunkért. Ott szerezte meg az Úr Jézus Krisztus számunkra a szabadságot, hogy mi is személyes kérésként imádkozhassuk azt, amit a 469. énekünk így fogalmaz meg: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg hű megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet s a hit, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Amen. A 254. dicséretünk első verszakát énekeljük most. Válaszoljunk imádságban Isten igéjére. Istenünk, magasztalunk téged most türelmedért. Őrizd meg minket attól, hogy visszaéljünk vele. Szeretnénk most mindjárt engedni annak, amit számunkra hangsúlyossá tettél. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy nem csak Gedeont utasítottad, adtál neki tanácsot és védelmezted, hanem mindez ránk is érvényes lehet. Adj nekünk, kérünk, bátorságot kilépni minden kötelékünkből, abból a börtönből, amibe születtünk. Adj nekünk bátorságot bízni benned, és megtapasztalnunk, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Könyörgünk most hozzád azokért is, akik sokféle szenvedélynek, bűnnek, rossz szokásnak, félelemnek a rabjai. Adj a szívünkbe szeretetet, hogy szeretettel tudjuk hirdetni a szabadulás evangéliumát. Kérünk, légy a szenvedőkkel, légy a gyászolókkal, gyógyítsd a testi-lelki betegeket, és adj nekünk Krisztusban való új és mennyei életet. Ámen. Imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot együtt.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetem az adakozást az ige szavaival, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. Most pedig hallgassunk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt a ránk következő napok alkalmaira hívok sok szeretettel mindenkit. Hétfő délután 4 órai kezdettel az ifjak számára lesz konfirmációi előkészítő. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas testvérek találkozhatnak. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken délután 4 órától a felnőttek számára van konfirmációi előkészítő. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben a gyermekek számára is tartunk gyermekistentiszteletet 2 csoportban. Pici gyermekekkel a szülők a földszinten lévő babaszobában televízión keresztül hallgathatják, követhetik az Isten tiszteletet. Szeretettel hívok mindenkit, illetve most elsősorban a házaspárokat, arra a bizonyos gyertya fényes vacsorára, melyről már korábban is hirtattam, amelynek időpontja február 17-e, vasárnap, és délután 5 órakor kezdődik, a helyszíne pedig itt a városunkban a Friedman ház. A vacsora közben két előadást hallgathatunk majd meg, mind a kettő a házasságról szól, és abban segít bennünket, hogy még inkább Isten akarata szerint és az ő dicsőségére tudjuk megélni ezt a kapcsolatot a társunkkal. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet, amely házaspároknak 6000 forint, tehát két főnek 6000 forint. Míg várjuk a jelentkezéseket, lelkészi hivatalban meg lehet ezt tenni. A keresztkérdések kurzust is ajánlom most is sok szeretettel a testvérek figyelmébe, és kérem, hogy vigyük el ennek a hírét az ismerőseink, munkatársaink, szomszédaink körébe is. A keresztkérdések kurzus 10 alkalomból áll, 10 estéből, illetve egy hétvégéből, és ezen a kurzuson megismerhetjük az Úr Jézus Krisztust még jobban, vagy hogyha még nem ismerjük, akkor egyáltalán hallhatunk arról, hogy ki ő, hogy miért is jött el erre a földre, hogy miért halt meg, hogy mit jelent az ő halála, feltámadása számunkra, és így tovább. Készítettünk erről egy tájékoztató és egyben jelentkezési lapot, ezt meg lehet hátul találni. Tehát az érdeklődők vegyenek el belőle nyugodtan, és azt kérem, hogy aki szeretne részt venni ezen a kurzuson, az vágja le akkor az alsó részt, amely a jelentkezési lap, és jutassa vissza ide nekem, illetve a lelkészi hivatalba. Várjuk vissza még a gyülekezetünk életével kapcsolatos kérdőíveket is a testvérektől, tehát kérjük, hogy aki még nem töltötte ki, nem hozta vissza, azt tegye meg, és köszönjük szépen. Hirdetem azt is, hogy egyházmegyénk szervezésében gyülekezeti munkás és presbiteri hetek lesznek Mátraházán, március 4-től 8-áig, illetve 11-től 15-ig. Ezeknek a heteknek, tehát mind a két hétnek a témája ugyanaz, szolgáló szeretet, diakóniánk jövője. Részletesebb tájékoztatást szívesen adok az érdeklődő testvéreknek. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban is keressenek meg a testvérek. Húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe is várjuk még a bizonságtételeket és a gyülekezeti alkalmainkról szóló beszámolókat, és biztatjuk, bátorítjuk a testvéreket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is két alkalommal. Elbúcsúztunk Balogh Sándortól, aki 1957. június 20-án Okányban született, és ez esztendő január 29-én Török Bálinton hunyt el. Ugyancsak most ezen a héten búcsúztunk el Hegyes Tibortól, aki 1944. október 17-én Nagyhalászon született, és ez esztendő január 20-án Török Bálinton hunyt el. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt, vigasztalást, békességet a gyászoló szívű testvéreinknek. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt még egy rövid megbeszélésre. Most pedig énekeljünk, és nem a megszokott énekeskönyvünkből, hanem az egyházkeretünk által kiadott új énekeskönyvből énekeljünk, amint azt látni fogjuk mindjárt. fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcád reáta az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!